Köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és az úrvacsorai alkalom előtt, tehát mielőtt vennénk az úrvacsorát, szeretnék néhány igét megosztani veletek. A második korintusi levélből fogok olvasni egy igét. Tehát a korintusiakhoz írt második levél, 5. rész, 14. verset fogom felolvasni. 2. Korintus, 5. rész, 14. vers. Csak ezt az egy verset. Illetve 14-15. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember Jézus meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Tehát ez lesz az egyik ige, és a másikat pedig a Lukács evangéliumból fogom olvasni. A 23. részből. Lukács evangélium a 23. rész. 39. verstől fogom olvasni. A 47. versét. Ez Jézus Krisztusnak a megfeszítése. És nem olvasom föl az egész történetet, csak onnantól, hogy már a keresztre van feszítve Jézus, és a két bűnöző mellé oda van szögezve két keresztre. Tehát a 39. verstől olvasni. Az egyik bűnöző, akit szintén keresztre feszítettek, így sértegette. Hát nem te vagy a Krisztus, akkor ments meg magadat és minket is. De a másik bűnöző rászólt. Nem félsz Istentől. Te is halálra vagy ítélve, mint ő, csak hogy a mi ítéletünk jogos, mert azt kapjuk, amit megérdemeltünk, ő viszont nem tett semmi rosszat. Azután ezt mondta, Jézus, ne feledkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy király uralkodásodat elkezd. Jézus így felelt neki, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Délben elsötétült az ég, és délután 3 óráig sötétség borította az egész földet, mert a nap elhomályosult. Templom belsejében a függöny ketté hasadt, Jézus felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem le szellememet. Amikor ezt kimondta, meghalt. Amikor a római százados látta ezt, Isten dicsérte és azt mondta, ez az ember valóban igazságos és ártatlan volt. Tehát eddig olvasom az igét. Egy nagyon érdekes igét olvastunk föl a 2. korintusi levélből. Azt mondja a Pál apostol, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, tulajdonképpen minden ember meghalt. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, ez egy nagyon mély dolog, de szeretném, hogyha ezt egy kicsit ma megértenénk, hogy miről van itt szó. Tehát még egyszer, azzal, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt, ővele együtt minden ember meghalt. És ez a történet, ahogy Jézus függ a kereszten, és oda van mellé feszítve keresztre van feszítve mellette két bűnöző, akiket szintén halálra ítéltek, és itt a kereszten, ebbe a halál tusába, ahogy mind a hárman oda vannak szögezve a keresztre, folyik egy beszélgetés. Ugye a bűnözők és Jézus között. És azt mondja az ige, hogy az egyik bűnöző az csúfolja, provokálja Jézust, és azt mondja neki, hogy na, te vagy a Krisztus, te vagy az Isten fia, akkor mentsél meg minket is, meg magadat is. És a másik bűnöző az pedig rászól, és azt mondja, hogy te nem félsz Istentől. Te is ugyanúgy halálra vagy ítélve, és mi jogosan vagyunk halálra ítélve, azt mondja, mert mi bűnt követtünk el. De ez az ember, Jézus, ez semmit nem követett el. És ártatlanul van itt. És akkor azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. És Jézusnak a válasza az, hogy semmit ne félj, meg vagy mentve. Még ma velem leszel a paradicsomban. És ez egy nagyon érdekes kép. Ezen a képen szeretném, ezen keresztül szeretném, hogyha megértenétek, mit jelent az, hogy minden ember meghalt Jézus Krisztussal együtt. Két bűnös van ezen a kereszten. És nagyon érdekes az, hogy például a tanítványok azt mondták Jézus Krisztusnak, hogy szeretnék tőle kérni azt, hogyha ő majd a királyságából eljön, akkor majd egyikük jobb keze felől, a másikuk meg a bal keze felől lehessen, ülhessen, és akkor Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy mit kértek. És nagyon érdekes kép az, hogy Jézusnak a jobb és bal keze felől nem két tanítványa volt, hanem két utolsó bűnöző volt vele együtt megfeszítve. És nem véletlenül. Tudjátok, ez egy olyan kép, hogy ez a két bűnöző, és ugyanúgy, mint Jézus, egyikük sem maguktól mentek a keresztre. Jézus azért ment oda, mert Isten akaratát teljesítette. De ugye nem ő ment fel a keresztre, hanem az emberek tették oda, az emberek ítélték el, és az emberek feszítették meg. Jobbtalanul, mert ő ártatlan volt. De a mi bűneinket vette magára, és azért ugye megfeszítették, hogy elvégezze megváltás munkáját. Ez a két bűnöző, ezeket pedig a bűneik vitték a keresztre. Nagyon érdekes. A bűneik szögezték oda őket a keresztre. Ők nem akartak keresztre menni, nem akartak meghalni, de az ítélet halál volt a bűneik miatt. És a két bűnössel együtt volt egy ártatlan is halálra ítélve, Jézus Krisztus, aki ezen a kereszten ennek a két bűnösnek is a bűnét már magára vette. Már elhordozta, már ott volt rajta a két halálra ítéltnek a bűne. És tulajdonképpen azzal ez a két ember jelképezi azt, hogy mit jelent az, hogy minden ember Jézussal együtt meg lett feszítve. Minden ember Jézussal együtt meghalt ezen a világon, amikor Jézus meghalt. És mindennek ellenére nem mindenki fog üdvözülni. Ez a két ember Jézussal együtt meg lett feszítve, és mind a ketten meghaltak Jézussal együtt. De az egyik fél embercsoportot jelképezi, akik Jézustól vagy Istentől az emberek számon kérik a dolgokat. Tehát az emberek élnek az ő bűneikbe, élik az életüket, ahogyan ők akarják, ahogy nekik tetszik. Benne élnek a bűnös kívánságaikba, viszi őket a bűn a mélységekig, tönkre megy az embereknek az élete, és amikor ott vannak a mélyponton, akkor az Istent vádolják. Találkoztok ezzel ebben a világban? Noha az Isten van, és olyan jó, akkor miért van ez a sok szenvedés ebben a világban? Noha Isten vagy, és tényleg vagy, akkor ments meg minket, és old meg ezt a helyzetet. Ez az egyik fajta ember, aki így viszonyul az Istenhez. A másik típusú ember, aki azt mondja, hogy én bűnös vagyok, és jogosan ítéltek engem halálra. De Jézus, tudom, hogy te igaz vagy. És emlékezzél meg rólam, ments meg engem. És Jézus azt mondja, meg vagy mentve. Meg vagy mentve. És tudjátok, mi a különbség a két ember között? Mind a kettő egyformán közel volt Jézushoz. Az egyik a jobb keze felől, a másik a bal keze felől. Mind a kettőnek volt lehetősége beszélni Jézussal. De az egyiknek semmi hit nem volt a szívébe. Csak a számonkérés. Noha te Isten fia vagy, akkor bizonyíts be nekem úgy, hogy megmentesz engem, meg magadat is. És ezt csinálják az emberek. Noha Isten van, akkor csinálja ezt, csinálja azt, mutassa meg magát, bizonyítsa be, hogy van. Különben nem hiszek neki. A másiknak a szívébe két nagyon fontos dolog volt. Az egyik az, hogy fölismerte, hogy ő bűnös. Figyeljétek meg, ez a bűnöző, aki számon kérte Jézust, ő nem mondta azt, hogy én bűnös vagyok. Nem mondta azt, hogy én jogosan vagyok halálra ítélve. Ő csak ki akarta kerülni az ítéletet, a bűneiért. A másik ember azt mondta, hogy igen, én megérdemlem, hogy itt vagyok, mert én jogosan vagyok itt, mert bűnös ember vagyok. De te Jézus, te igaz vagy, és ártatlanul vagy itt, én ezt tudom. És ez az egyik nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy mi meg tudjunk térni, ahhoz, hogy mi üdvözülni tudjuk, ahhoz először rá kell jönnünk, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és szükségünk van Jézusnak a megváltására. És aki azt gondolja magáról, hogy ő jó ember, És nincs szüksége Jézus Krisztusra, annak van egy nagyon rossz híre. Jézus Krisztus nem a jó emberekért jött, hanem a bűnösökért. Így van megírva. Ezt mondja Jézus. Én nem az igazakért jöttem. Én nem az igazakat jöttem hívni a megtérésre, hanem a bűnösöket. És aki azt gondolja magáról, hogy jó, azzal Jézus nem tud mit kezdeni. De ez az ember fölismerte, hogy bűnös. És azt mondta Jézusnak, én bűnös vagyok. A másik dolog pedig volt egy hit a szívébe, hogy Jézus nem akárki. Ő fölismerte, hogy ő Isten fia. Neki volt egy hite arra, hogy Jézust ugyan most megfeszítik, de ezzel nincsen vége. Így csak kezdődik a dolog. Mert megmondta ez az ember, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a királyságodban. Ez az ember tudta, és hitbe látta, hogy Jézus föl fog támadni, és vissza fog jönni, mint királyoknak király, és uraknak ura. És azt mondta, ha ez megtörténik, emlékezzél meg én rólam. Látta, hitbe látta, hogy Jézus föl fog támadni. Látta, hogy Jézus Istennek fia, és nem fog rajta a halál. És azt mondta Jézus, emlékezzél meg róla, ments meg engem, és Jézus azt mondta, meg vagy mentve. Meg vagy mentve. És tudjátok, amikor oda van szögezve az ember a keresztre, ez azt jelképezi, hogy az ember teljesen tehetetlen. Teljesen tehetetlen. Semmit nem tud tenni az ember az ő üdvösségéért, mert az ő bűnei miatt oda van szögezve a keresztre. Tehetetlen. Egy ember, akit odaszögeznek a keresztre, mind a két keze, mind a két lába ki van szögelve, teljesen erőtlen és tehetetlen. Nem tud véghez vinni egyetlen egy jó cselekedetet se. Nem tud a szegényeknek adni. Nem tudja levenni magát a keresztről. Nem tudja emberi erejéből megmenteni magát. El van ítélve, és semmit nem tudott Jézusnak adni. Semmit nem tudott Istennek bizonyítani. Nem tudta azt megtenni, amit az emberek szoktak mondani az Istennek, hogy Uram, hogyha most kihúzol ebből a helyzetből, én egész hátra lévő életemben fogok templomba járni. Vagy mit tudom én, rengeteg ilyen kijelentés van. Nem tudod semmi ilyesmit ígérni, nem tudod semmit adni, semmit nem tudod tenni. És mindannyian ilyenek vagyunk. Mindannyian a bűn által ott vagyunk a halálos ítéletben, ott vagyunk a kereszten Jézussal együtt. Az egész emberiség. Ezért mondja az ige, hogy Jézus meghalt ővele együtt, minden ember meghalt. Válasz mondja, Jézussal együtt meg lettem feszítve. Minden ember meg lett feszítve Jézussal együtt. Ez a két ember jelképezi az egész emberiséget. Az emberiségnek egyik részét. Az a bűnöző jelképezi, aki nem akart megtérni, csak számon kérte az Isten. A másik részét jelképezi az, aki megtért, aki elfogadta Jézust, és fölismerte benne a megváltót. És Jézussal együtt mind a ketten meghaltak. Az egyik üdvözült, a másik nem. És így van az emberiség. Ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, Jézus Krisztussal együtt mindannyian meglettünk feszítve, és mindannyian meghaltunk vele együtt. És aki elfogadja Jézus, mint megváltót, az kegyelemből fog üdvözülni. Azért a kereszten függő emberek, ez a két bűnöző jelképezte a megváltásnak a lényegét, mert egyik se tudott semmit se tenni magáért. Nem cselekedetekből üdvözülünk, nem azért, mert tudunk valamit tenni Istenért vagy Istennek, hanem egyedül a hit üdvözít bennünket. Egyedül az, hogy fölismerjük Jézusban a megváltót, az igazságot. Fölismerjük azt, hogy én bűnös vagyok, de te Jézus igaz vagy. És emlékezzél meg rólam. Csak ezt kérem, mert más nem tudok tenni magamért. De tudom, hogy te tudsz értem tenni. És azért vagy itt ezen a kereszten, hogy engem kiemelj a halálból. És ez jelenti azt, hogy Jézussal együtt minden ember meghalt. Ezek az emberek nem akartak keresztre menni. Úgy, ahogy mi se. Nem akartak meghalni az ő bűneik miatt. De nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ez volt a két első ember, aki Jézussal együtt lett megfeszítve. Az elsők, akik részesültek, ott voltak Jézus közvetlen közelében, akik részesültek Jézus halálába, akik vele együtt meghalhattak. És onnantól kezdve, hogy Jézus meghalt, minden ember oda lett szögezve a keresztre, és minden embernek van egy választási lehetősége. Mert minden emberhez, aki oda van szögezve, és mindenki oda van szögezve, olyan közel van Jézus, mint amilyen közel volt ehhez a két emberhez. Olyan közel van minden emberhez Jézus, hogy csak oda kell fordítani a fejünket, vagy oda se kell fordítani. Itt van. És azt mondom, Jézus, én tudom, hogy te igaz vagy, én meg bűnös vagyok. Minden ember mellett. Ilyen közelségben van Jézus. Csak meg kell szólítani. Csak meg kell szólítani. És ez az ember fölismerte az ő helyzetét. Fölismerte azt, hogy neki nincs tovább. Az utolsó lehetősége az, hogy itt a mellette függő Jézust megszólítja. És azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy te igaz vagy. Emlékezzél meg rólam. Hiszem, hogy vissza fogsz jönni. Hiszem, hogy királyoknak királya vagy, és uraknak ura. És Jézus azt mondta neki, semmit nem kell félni. Még ma velem leszel a paradicsomban. Viszlek a dicsőségbe magammal. Semmit nem kell érte tenni, csak hinni Jézusba. És a másik ember ment a kárhozatra. Pedig ugyanolyan közel voltak mind a ketten Jézushoz. Ugyanolyan lehetőségük volt. De az egyik önigazolt volt, a másik pedig fölismerte az ő bűneit. És ezt tette értünk Jézus a kereszten. Ez az a szövetség, ez az a vér, amiben most mi részesülünk az úrvacsora által. Erről fogunk megemlékezni. Jézus azt mondta, emlékezzetek mindahányszor az én halálomat hirdetitek, ha eszitek a kenyeret és isszátok a bort, emlékezzetek meg erről az én halálomról, emlékezzetek meg arról, hogy ilyen közel vagyok hozzátok, hogy minden ember velem együtt meg lett feszítve, és minden ember velem együtt meghalt. Választátok az életet. Közel van hozzátok Jézus. Közel van, ott van mellettetek. És amikor odaér az életed arra a pontra, hogy nincs tovább, tehetetlen vagyok, úgy érzem magam, mint akit odaszögeltek. Nincs lehetőségem, nem tudok semmit tenni. A kezem, a lábam ki van szögelve. Meg vagyok fosztva minden hatalmamtól, minden erőmtől, minden pénzemtől, minden lehetőségemtől. De egy valaki ott van mellettem, Jézus Krisztus. És elég, ha csak odafordulok hozzá, és azt mondom neki, Uram, mindent elrontottam. Én jogosan vagyok itt. Tudom, hogy ahova süllyedtem, oda a bűneim vittek. Tudom, hogy a bűneim vittek ide a halálba, a keresztre. De mégis, tudom, hogy ki vagy. Igaz ember vagy. Te vagy Jézus Krisztus a megváltó. Emlékezzél meg róla. Ennyi elég az üdvösséghez. Semmi más nem kell tenni. Nem kell jónak lenni. Gondoljátok, hogy ez az ember jó volt. Ez tényleg egy bűnöző volt. Lehet, hogy egy gyilkos, vagy ki tudja, mit csinált. És Jézus nem azt mondta neki, ide figyelj, te gyilkos. Mit akarsz te kegyelmet kérni, mikor ki tudja, hány ember töltél meg? Megérdemlett. Mondhatta volna. Megtehette volna. Egy szóval nem említette a bűneit ennek az embernek. Egy szóval. Semmit. Semmi kárhoztatás, semmi vádlás. Semmi olyan, hogy emlékeztetlek arra, hogy miért vagy itt. És tudjátok miért? Nem kellett őt rá emlékeztetni. Az az ember nagyon jól tudta, és megmondta. Én tudom, miért vagyok itt. És ennyi elég az Isten. Csak annyi, hogy ismerd föl. És mondd meg az Istennek. Tudom, Uram, hogy mindent elrontottam. Tudom, miért vagyok itt, a halál szélén. De azt is tudom, hogy te magadra vetted ezt. És én elfogadlak, megváltomra. Elfogadom a te szabadításodat. Elfogadom azt, hogy értem haltál meg. És Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Az enyém vagy. Ilyen közel van mindegyikünkhöz a megváltás. Ilyen közel van mindegyikünkhöz Jézus. Fordulj oda, ott van melletted, ott van a kereszten. Ne legyen hiába való az, hogy minden ember halálra lett ítélve a bűnei miatt. Krisztussal együtt meg lettünk feszítve. De lehet választani az életet, és lehet választani a halált. Mind a két ember megmentésért folyamodott Jézushoz. Az egyik azt mondta, hogy noha, te olyan nagy valaki vagy, akkor mentsél meg. A másik meg azt mondja, én bűnös vagyok. És megérdemlem, hogy itt vagyok. És ez a világ azért tart ott, ahol tart, mert ezt csinálja. tönkreteszik az emberek ezt a világot, és tönkreteszik az életüket az önző és bűnös viselkedésükkel. Lopnak, gyűlölködnek, gyilkolnak és hazudnak. És csodálkoznak, hogy ott tart ez a világ, ahol tart. És vádolják az Isten. Na, ha az Isten van, akkor mentsen meg minket. De mi nem akarunk megváltozni, és nem ismerjük be, hogy a mi hibánk, hogy ide jutottunk. Hanem csak húzzon ki belőle az Isten, és akkor majd elhisszük, hogy van Isten. Nem így működik. Így nem lehet megmenekülni. Csak úgy, ahogy az a másik bűnöző tette. Két ugyanabban a helyzetben lévő ember, és két teljesen más útra léptek rá, és más irányt vett az ő életük az örökké valóságba. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, Jézus nevében hálát adunk neked, és köszönjük, drága Úr Jézus, azt, hogy veled együtt mi is meghaltunk. Köszönjük, hogy mi voltunk azok a bűnözők a kereszten ott mellette. És köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy mi odafordulhatunk hozzád, és megmondhattuk neked, hogy Urunk, mi tudjuk, hogy azért vagyunk itt, mert bűnösök vagyunk, és mindent elrontottunk. Mi tudjuk azt is, hogy Te igaz vagy, és hogy Te megváltottál bennünket, és Te meg tudsz menteni. Senki nem tud megmenteni. Nincs ember, aki meg tudna menteni ebből a helyzetből. Nem tudunk semmit tenni, Úr Jézus, csak hozzád jönni, és mi jönünk hozzád most is. Jövünk hozzád, Úr Jézus, mert nálad van kegyelem. Nálad van örök élet, és köszönjük, hogy ennek a bűnözőnek semmilyen nem volt, úgy, ahogy nekünk sincs semmink, amit adhatnánk neked. Csak a hitünket, a szívünket, és az őszinteségünket. Megvalljuk azt, hogy halált érdemeltünk volna, de Te haltál meg helyettünk. És köszönjük, hogy veled együtt föl is támadtunk az életre. És hogy Te azért haltál meg minden emberért, hogy az emberek azután érted és neked éljenek. És mi szeretnénk neked élni, Úr Jézus, és érted élni, mert Te vagy magad az élet, és köszönjük, Úr Jézus, neked, hogy nekünk ajándékoztad az örök életet. Mi lehetünk azok a bűnözők és azok a bűnösök, akik Te benned nyertünk örök életet. Jézus nevében. Amen. Szeretném felolvasni az úrvacsora igéket. Máté Evangélium a 26. részből fogom olvasni az igét, 26. verstől. Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta, vegyetek belőle, és egyétek meg. Ez az én testem. Drága Atyánk, Jézus nevében, köszönjük a Te fiadat, Jézust. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értük lettél fölszögelve a keresztre. Hogy a Te testedbe vitted föl a mi bűneinket a fára. Most Te magad lettél bűnné, hogy bennünket igazzá tegyél, hogy Isten igazsága legyünk Te benned, Úr Jézus. Köszönjük ezt a kenyeret, ami jelképezi a Te megfeszített testedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most újra meghirdethetjük azt, amit Te tettél értünk, hogy meghaltál a kereszten, értünk bűnösökért, és hogy mindazok, akik elfogadtak Téged, örök életet nyertek Te benned, és mi is nyertünk örök életet. Megáldjuk ezt a kenyeret Úr Jézus nevében, és neked adunk hálát azért, hogy most vehetjük ezt a kenyeret veled együtt, Úr Jézus, és köszönjük, hogy majd új bort iszunk, és új kenyeret eszünk veled a Te országodban, amikor eljössz. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Azután egy pohár bort vett a kezébe, és miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak. közben ezt mondta, ígyatok ebből minden, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely a bűnök megbocsátása véget fog kiömlelni sokakért. Igazán mondom nektek, mostantól fogva nem iszom bort a szőlő terméséből, mindaddig, amikor majd újból iszom veletek Atyám királyságában. Mennyi Atyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked a kifolyt vért, köszönjük Úr Jézus a te véredet, ami lemosta a mi bűneinket és megtisztította a mi lelkiismeretünket. Megszabadította a mi lelkiismeretünket a bűntudattól és a hiába való cselekedetektől. Köszönjük Úr Jézus, hogy a te véredben van életünk, a te véred ital és a te tested étel. És köszönjük Úr Jézus, hogy most újra vehetjük ezt a poharat, ami a te véred, és megerősíthetjük ezt a szövetséget a te véredben, és köszönjük Úr Jézus azt, hogy meghirdethetjük ezzel a pohárral is a te halálodat, a te áldozatodat, és emlékezhetünk mindarra, amit értünk tettél, és megerősödik a mi szívünk, a mi hitünk most te benned, Úr Jézus, a te áldozatodban, abban, hogy mi semmit nem tettünk, hanem mindent te tettél meg, értünk, és mi fogadjuk ezt a drága áldozatodat, és hiszünk te benned, Úr Jézus, hogy benned van örök életünk, és megtisztítottál, és megváltottál minket a te véredben. Jézus nevében megáldjuk ezt a poharat, és hálát adok neked érte, Atyán. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nagyon nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetünk egybegyűlve. Az Úr hívott össze bennünket, úgy, ahogy az édesanyja összehívja az gyermekeit az asztalhoz, úgy, ahogy a koszorút a fürkéket összegyűjti, úgy bennünket is összegyűjtött az Úr. És nagyon hálás vagyok, mert egészen naptávolságokból jöttetek, szerbiai határostól egészen a lengyel határokig, és bizonságot tettek arról, hogy az Úr Jézus cselekszik, mint ahova állított benneteket, bizonságattok az Úrnak, és én örülök annak, hogy az Úr cselekszik a ti életetekben. Isten kegyelméből nagyon sok helyen már voltam január elejétől, és hoztam sok szeretetteljes üdvözletet Franciaországból, Matrelos városából, ahol hirdettem az evangéliumot, ugyanúgy Észak-Németország, a Wuppertal, Düsseldorf és Dortmund környékén, ott hirdettem az evangéliumot, nagyon sok ember jött, nagyon sokan megnyitották szívüket az Úr Jézusnak, és nagyon sokan szabadultak is, csodálatos átéléseket tapasztaltunk, és hagyd mondjam, olyan nagy öröm van az életemben, hogy látom, hogy él az Úr, hogy élő Úrunk és Istenünk van. Egy hét múlva később Dél-Németországba küldött az Úr, ahol Stuttgart környékén ott hirdettem az evangéliumot, és múlt héten ugyanúgy Poprádon voltam. Mindenhonnan a testvérek küldik szeretetteljes köszöntésüket, és Istennek gazdag áldását kívánják a ti életetekre, fogadjátok ezeket a köszöntéseket. Nagyon örülök annak, hogy látom, nagyon láthatóvá vál az a helyzet, hogy valóban kimutassa Isten az ő dicsőségét és hatalmát. Tudjátok, hogy augusztus végén voltam szolgálni Hannover, az fönt Észak-Németországon van, és ott szolgáltam egy több embercsoporthoz Németországból, és az egyik édesanya tartotta a kezén a kisgyermeket, és nagyon el volt keseredve, mert éppen kijöttünk oda, hogy szolgáljunk feléjük, ők is megtettek nagy utakat Németországban, és úgy el volt keseredve ez az édesanyja, mert kezén tartotta a kisfiát, és azt mondja, Sándor testvér, na most nem tudom, mi lesz tovább, mert az én fiam nagyon nagy lázban van, nagyon lázas. És akkor hozzáállítem ehhez a gyermekhez, úgy, ahogy tartottam karján, rátettem a kezemet, és az Úr Jézus nevében meggyógyultam a betegség szellemét, meggyógyultam a lázat, és azt mondtam, te láz, menj ki ebből a gyermekből, és tegyen meg szabadulj az Úr Jézus nevében. És mentem tovább, mint akit nem érdekel már a dolog, úgy vezetett az Úr. Befejeztem az imát, és mentem tovább. És az édesanyja nézte a fiát, nézett utánam, és pár perc múlva rohan utánam, és azt mondja, Sándor testvér, képzeld el, hát most olyan volt forró, mint a kályha, és azt mondja, most teljesen lement a láza, teljesen normális, teljesen meggyógyult, megszabadult a gyermeke. Mondom, adj dicsőséget Istennek, mert hatalmas az Úr. És annyira meg volt hatva ez az édesanyja, és azt mondja nekem, látod, hogy néz ez a kisfiam, keresztbe állnak az ő szemei, így keresztbe látod, fényképemben is van, mobilon, nem azért fényket képeztem le, hogy aztán mutassam, de azelőtt láttam azt a kisgyermeket, és akkor lefényképeztem magamat, annak ellenére nem tudtam, hogy mit fog Isten készíteni. Úgyhogy itt teljesen keresztbe álltak a szemei, és ezekben a sarkakban volt mind a két szeme golyója, és szinte olyan rémületes volt az a ránézés erre a gyermekre, ijesztő szinte, és azt mondja, ennyire cselekszik az Úr Jézus, imádkozunk azért, hogy meggyógyuljanak a szemei. És mikor láttam az édesanyának a hitét, akkor kivettem a zsebemből az olajt, megkentem a gyermeket olajjal az Úr Jézus nevében, és ráparancsoltam az Úr Jézus nevében a betegség szellemére, aki fogva tartotta az ő szemeit, hogy menjen ki a gyermekből, és minden szellemi akadály, ami akadályozza azt, hogy az ő szemei kiegyenesedjenek, és amelyek nem engedik, hogy egészségesek legyenek a szemei, hogy minden szellemi akadály távozzon el az Úr Jézus nevében. És megint befejeztük az imát is, mondom az édesanyának is, gyermek fele szóltam, Isten cselekedjen az ő kegyelme szerint. És elmentem, mentem az utamon, tovább foglalkoztam emberekkel, és mikor már a Freizaitnak vége fele járt, akkor utána jött az édesapa, azt mondja, Sándor, nem tudom, hogy ezt úgy beképzelem magamnak, vagy mi, de én úgy látom, hogy ennek a gyereknek már egyenesednek a szemei. Hát mondom, jól látom, dicsőség Istennek, és ezek még jobban fognak egyenesedni. És akkor elváltott. Ez augusztus utolsó hetén volt, és most, múlt héten hazajöttem abból a városkából, ahol él ez az édesanyja ezzel a gyermekkel és az ő férjével, és látom, hogy ott futkos ez a gyermek, és teljesen szépen, egyenesen nézett az ő szemeibe. És mondom az édesanyjának, hogy történtek ezek a dolgok? Azt mondja az édesanyja, Sándor testvér, én elhittem Istennek szavát, és attól a perctől, ahogy én elhittem Isten szavát, elkezdtek egyenesedni a gyermeknek a szemei, és amit most látsz, akkor ez az a bizonyság, hogy még orvosnál sem nem voltunk a gyerekkel, és teljesen Istennek munkája ezek a szép szemek. Gyönyörű kisfiú lett belőle, és szinte ott áll a gyülekezet előtt, ott jár, és mutatta magát mindenkinek az a kisgyermek, mindenki szemelátára, hadd lássák, hogy milyen hatalmas Istenük van. Nagyon csodálatosak ezek a dolgok. Úgy föl bátorodott az én hitem, az én bizalmam Jézus Krisztusban, látván ezeket a dolgokat, és azóta is nagyon-nagyon sok csodát tapasztaltam, és nem fogok mindenről beszélni, azért mert úgy elhatároztam, hogy szeretnék igét hirdetni nektek, Istennek igéjét, amelynek van hatalma a mi szívünkbe növeszteni azt a hitet, azt az Istenben vetett bizalmat. Bízzatok Istenben! Tudjátok, ő nem üzletember. Istennel nem lehet üzletelni. Istennek fölajánlhatod életedet. És azt mondhatod, Uram, ha nem is teszel semmit, de köszönöm azt, hogy már mindent megtettél értem. Abban, hogy odaadtad a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, és én odaszánom az én életemet neked. Vedd a kezedbe az én nyomorult bűnös életemet. Tisztíts meg, szabadíts meg, töltsd be a te drága lelkeddel, és használj engemet a te nagy neved dicsőségére, és még sok lelkek megmentésére. Ezt tehessük. Nekünk még van adva az a lehetőség, hogy tehetünk valamit az Úrért, de nem a mi üdvösségünkért. Ezt hallottuk a mi testvéreinktől, aki azt mondta, hogy semmit nem tehet, ez a Lator se semmit nem tehetett az ő üdvösségéért. A kezei oda voltak szegezve, a lábai oda voltak szegezve, és csak odafordulhatott én Jézushoz, és szólhatott. Tudod, vannak olyan egyházközösségek, vagy vannak olyan egyháztanítások, ahol szinte üzletelést csinálnak Istennel. Istenem, én ezt teszek neked, azt teszek neked, ezt fölajánlok neked, azt fölajánlok neked, és te csinál nekem ezt vagy azt. Testvérek, nem lehet Istennel üzletelni. Hogyha te üzleteltél Istennel, és úgy gondolod, hogy ki is jött a te üzleted, akkor nem ajánlatos, mert egyszerűen Isten ő atya, ő édes apa. És melyik gyerek fog üzletelni az ő édesapával? Most gondoljátok, hogy oda jönne az én fiam, és azt mondja, apám, megveszem a te mobilodat 2 euróért. Ugye, akkor mit mondok neki? Tudod, mit tett el a te 2 euródat, és ha én úgy látom jónak, akkor én oda ajándékozom nekem. Mert én nem üzletember vagyok veled kapcsolatban, hanem én a te édesapád vagyok. Velem nem lehet üzletelni, velem lehet csak szeretett kapcsolatba lenni. És hogyha megnyerted az én tetszésemet, és meglátom azt, hogy te méltó vagy arra, amit te kérsz, akkor én szeretetből igazán és ingyen odaadom neked. És itt az a kép, a megfeszített Lator képe is, hogy ő semmit nem tehetett az ő üdvösségért, de egyet tehetett, hogy odafordult Jézus Krisztushoz, és megszólította. Megszólította, és egyszerűen megnyitotta az ő szívét hitben Jézus Krisztus felett. És téged is kérlek, akár honnan jöttél, akár ki vagy, ne gondold, hogy valamivel meg tudod vásárolni a te üdvösségedet. Ez már meg volt vásárolva, ez már egy nagy ár le volt ezért fizetve, és ezt az árat lefizette az Atya érted. Azt a legdrágábbat adta érted, hogy te meg, hogy csak odafordulj hozzá, és mondd meg, Jézus, itt vagyok, szenvedek az én bűneimért, azért, mert az én bűneim lesüllyesztettek, az én bűneim a halálba soroltak engemet, de kérlek, Úr Jézus Krisztus, emlékezz meg rólam. Fogadj be a te országodba, kegyelmeddől, nincs érdemem, nincs semmi, üresek az én kezeim, véresek az én kezeim, tele vannak vérrel, tele vannak bűnnel, az én bűneim átka rajta van az én életemen. Úr Jézus Krisztus, Úr Jézus, fogadj be, fogadj el, és igazán nem adhatsz Istennek semmit, de mégis valamit adhatsz, odaadhatod neki a te bűnös szívedet. Odaadhatod a te szívedet neki, és azt mondod, Uram, nincsen, de van bűnös szívem, és azt neked adom. Jöjj, jöjj és takaríts ki, Uram. Én adok neked helyet. Olyan az az én szívem, mint egy istálló. Bűzlik, tele van bűnnel, tele van rendetlenséggel, tele van káosszal, összevisszaság van az én szívemben. De jöjj, Úr Jézus Krisztus, jöjj be az én szívembe, megengedem neked, hogy rakjál rendet az én szívembe. És igazán a mi üdvösségünkért semmit nem tehetünk, de tudjátok, nem csak a üdvösségnél végződik a dolog, hanem itt kell rendet csinálni. Rendet kell tenni a mi szíveinkben. Mert ki kell hordani, bocsánat, ki kell hordani azt a gamét, ki kell hordani azt a bűzt, annak a bűznek a okán, azt mind ki kell hordani, ki kell tisztítani, és aztán a lakóhelyét kell változtatni. És az Úr Jézus nem veti meg még a istállót sem. Ő ott született. Egy istállóban született. Nem valami Hotel Hiltonban, ugye, ha ma egy király a világra jönne, akkor elkészítenék a Hilton Hotelben, lehet, hogy New Yorkban, a legbüszkébb helyen, ugye, elkészítenék neki a helyet, ahol megszülessen, és világra jöjjön. De tudjátok, ő megszületett a játszóban, megszületett egy istállóban, és ő, tudjátok, abból a istállóból, templom lett. Ilyen csodálatos az testvérek, az én életem is, én szívem is egy bűzölő istálló volt. Tele volt káosszal, tele volt bűzzel, tele volt bűnnel, tele volt összevisszasággal. És én láttam, hogy annak ellenére, hogy én nekem szükségem van Jézusra, szívembe hívtam, hogy megszülessen az én szívembe. Engedtem neki. És ő és megszületett a szívembe. Nem csak mint egy kis Jézuska a Mária kezében, hanem megszületett, mint Úr és Király. Testvérek, még Jézuskát el tudják fogadni a nagy egyházakban is, de Jézust, mint Király, mint Uralkodó, mint valaki, aki beleszól az én életembe, az már nem. Inkább forduljunk a Máriához, inkább forduljunk a Szentekhez, de nehogy Jézusnak adunk helyet, hogy ő szóljon bele életünkbe, mert akkor nagyon sok mindennek meg kellene változni. Hát nem lenne itt a ganénak a hely ebbe a sarokba, nem lenne a malacságnak és a gonoszságnak hely a másik sarokba. Egyszerűen hát Jézus, mint kis Jézuska, ameddig nem szólsz bele, addig még dudlit adunk a szádba, ne törjük a szádba, addig még itt lesz. De ahogy már kezdesz beszélni, akkor ment tovább. Testvéreim, adjunk helyet Jézus számára. Nem volt Jézus számára helye akkor, mikor megszületett volna. És hotelek tele voltak, szállodák tele voltak. És ma is meg akar születni. Azt mondja a Szent Szellem, most szól hozzá, hogy vannak itt szívek, amelyekben ott van az a bűz, az a istálló bűz, ott van a bűnnek, a szennek a bűze a te életedben, és zörget Jézus a te szívedre, és azt mondja, nyissál nekem, most az a alkalmas idő, most az a látogatásnak a ideje, mikor én szólok hozzád, itt van az én lelkem, és megszabadítlak téged, szétszaggatom a te kötelékeidet, és szabadra engedlek téged, és a te szomorú, és a te keserves életedet örömre fordítom, és boldogságra. Gyer, nyisd meg az ajtót, és tegyél engem úrrá és királlyá a te életedben. Mert nagy árat fizette, így szól az Úr Jézus, hogy te újat kezdhess. Van értelme a újnak a kezdése? A törvény azt mondja, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Egyszerűen, ha valami elromlott, azzal mit kell csinálni? Azt le kell rontani, annak már vége, azt halálba kell szorítani, átok alatt kell rekeszteni, és nincs többé fölkelés. Ezt mondja az a törvény. Egy ilyen hozzáállás gyakorol a törvény. És akarjuk ezt látni. történetről van szó, mikor a Józsué lerontotta a Jerikót. Tudjátok, hogy a Jerikó egy bűnös város volt. A Jerikó ma is a Bibliában a bűnnel megrontott világnak a jele. A Jerikót le kellett győzni Józsuének, ezt a bűnös várost, és a Józsué könyve 6. részében, a 26. versben, mikor le volt töltve a Jerikó, mikor Isten lerontotta a Jerikónak a falait, és Józsué mindent egyszerűen átok alá rekesztett, minden házat ledöltött, mindent kiírtott abból a Jerikó városból, akkor a 26. versben így szól. És átkot szól a Józsué azon a napon mondván, átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki felkel, hogy megépítse a várost Jerikót. Az ő első szülöttje rakja le annak alapjait, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit. Nagyon érdekes átkot mondott ki itt Józsué. Mert egyszerűen a Józsué idejében nem ismertek csak törvényt. Ez nem volt kegyelem. És egy olyan Isten haragját, mikor látta Józsué, hogy Isten döltötte le a Jerikó falait, mert nem a harcosok döltötték le a falakat, hanem tudjátok, hogy ők körüljárták ezt a várost 6-szor, és 7. nap 7-szer, még 7-szer körüljárták, és aztán elkezdtek trombitázni, és erre a trombitálásra ledőltek a Jerikó falai, és bement ez az Isten harcos a népe, bement, és leegyenesítették az egész Jerikót. És mikor látta ezt az Istennek győzelmét, hogy milyen haraggal Isten egyszerűen ezt a Jerikó falait ledöltötte, és hogy milyen Isten haragja kitöltődött erre a Jerikó városra, akkor megálkozta Józsué is, azt mondta, hogy csak az elsőszülött fia árán meg újra leteheti alapját. És tudjátok, évekig nem mert senki hozzáállni ahhoz, hogy Jerikót újra fölépítse, mert tudták ezt a átkot. Tudta az a valaki, hogy ha neki kezd ennek a városnak a építésével, hogy meg fog halni az ő egyszülött fia, és az ő legfiatalabb fia is, egyszerűen csak halál által fogja tudni megépíteni a kapuit. És nem találtatott, évek elmentek azóta, és nem találtatott ember, aki újra fölépítse Jerikót. Nagyon érdekes, testvéreim, és azt mondtuk, hogy a Jerikó ennek a világnak, ennek a megromlott világnak a jelképe. És tudjátok, azt mondja az ige, hogy minden ember végkezett. Mindenki egyszerűen ebben a világban a halál jelöltje. És látta Isten ezt az elveszett állapotát ennek a világnak. És látta azt, hogy nincs senki. Nincs senki, aki egyszerűen fölvállalná magára azt, hogy az egyszülöttje miatt, hogy fölépítse ezt a várost. És tudjátok, ez szellemi értelemben ő maga az Atya neki fogott, hogy fölépítse. És úgy szerette Isten ezt a bűnös világot, úgy szerette Isten ezt a Jerikót, ezt az elvetemült világot, ezeket az elvetemült embereket, úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát, az ő elsőszülöttjét és egyszülött fiát, hogy föláldozta. Azért, hogy aki hiszik ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Drága testvéreim, nagyon nagy árat fizetett. Testvérek, képzeljétek el, hogy ő eleget adott ennek az igazságnak. Testvérek, mindenkinek tudni kell, hogy a mi Istenünk nem csak a szeretetnek az Istene. Tudjátok, nagyon sokszor a keresztények is nagyon hamis istenképet állítanak be az Istenre. És nagyon sokszor hallgatom még a nagy egyházból, a vezetőségtől, jó az Isten, ő nem kárhoztat, nincs pokol, nincsenek kárhoztatások. Nincs, majd ha ott fog sülni, akkor majd észre fogja venni. De testvérek, vigyázni kell azért, mert Isten nem csak szerelmes, Isten nem csak, tudjátok, Istennek van egy másik oldala is. Az olyan, mint egy a éremnek, mint a pénznek van egy feje, és van egy másik oldala, értitek? És Istennek, Isten ő tökéletesen igazságos. És ő nem múlt el, ő nem változott. Vagy gondoljátok, hogy változik Isten? Gondoljátok, hogy Istenben van valami változás? Ő ugyanaz. Ugye ez így van megírva, hogy ő ugyanaz mindörökké. Úgyhogy van ez a két oldal, amiről beszélt az én testvérem. Van egy tökéletes kegyelem, amely föl van állítva és föl van kínálva nekünk az ő fia Jézus Krisztus által, és van egy tökéletes kárhozat. De ez nem Isten tölti el, hanem ez mindnyájan mi döntjük el. Ez nem Istenem fog függni, hogy ki fog kárhozatra menni, és ki fog örök életre menni, de ez tőlünk függ. És mi az, hogy mi függ tőlünk? Hát rajtunk függ, hogy mink odafordulunk el Jézus Krisztushoz, és azt a kegyelmi oldalát megragadjuk, és megzörgessük azt a ajtót, a kegyelemnek a ajtaját, vagy elfordulunk Jézus Krisztustól, és egyszerűen megkopogtassuk a pokolnak és a kárhozatnak a oldalát. Erről volt szó ma itt. És ne higgyetek hamis evangéliumokba, ne higgyetek olyan, mert most annyira terjed a világban, annyira el akarják hitetni az emberekkel, hogy nincs pokol, és majd később azt fogják mondani, nincs mennyország, ugye, de most még csak a poklot próbálják lesimítani, és a nagy fejek is, az egyháznak a nagy fejei is ezen munkálkodnak, dolgoznak. Testvérek, ha nincs pokol, akkor nincs kárhozat, és ha nincs kárhozat, akkor csináljunk, ami jól esik, ami testünknek kedvét teli, és akkor nincs ítélet, mert jó a jó Istenke, ott ül a trónon, és mosolyog, jaj, de aranyosak voltok, nyakik voltok a sárba, bocsánat, a másik vagy, és akkor olyan kedvesek voltak, majd lespincő vagy levezeked egy kicsit, és akkor minden rendben. Nem, testvérek. Hamis istenkép. Hamis istenképet mutatnak be a vallási vezetők. És én kérlek benneteket, ne higgyetek ilyen szavaknak. Mert ugyanúgy, hogy a pokol reális hely, ugyanúgy a mennyország is egy reális hely. Én nem voltam pokolban, de Mennyországban voltam. Én ott láttam az Úrnak a dicsőségét. És egy hétig sírtam, mert nem akartam visszajönni erre a világra vissza, mert annyira dicsőséges volt az a hely. Mert tudok emberről, akiből kiűztem az ördögöt, és ő jött utánam, hogy összekötötte a lelkét, hogy szerződést kötött az ördöggel, és hogy összekötötte a lelkét az ördöggel, és hogy üzzem ki belőle az ördögöt. És én tudatlanságomban nem tudtam, hogy ezt előre föl kell oldani, hogy szét kell kötni ezt a szerződést, és akkor kiűzni. Hát én tudatlanságomban, gyermeki hitemmel, de hittel odaálltam, és kiűztem az ördögöt belőle, és abban a pillanatban ez az ember halott maradt ott előtte. Halott maradt. És én nem tudtam, hogy most mit csináljam. Gondoltam, hogy hívom a rendőrséget, gondoltam, hogy hívom a gyorsmentőt, de tudjátok, akkor még mobilok nem voltak, és akkor késő volt. Hol mostan, melyik szomszédhoz menjek, egyikkel sem nem voltam olyan barátsági viszonyban, mert csak bérelt helyen laktam akkor. Mit tegyek, Uram? És ott feküdt a halott ember. És akkor a lélek szólt hozzám. Lélekkel kezdted ezt a harcot, lélekkel fejezd be. És akkor fölemeltem a kezemet, meg se érintettem ezt az embert, és az Úr Jézus nevében hirdettem neki a szabadulást, és szóltam neki, hogy keljen fel. És mikor harmadszorra hitáltal fölhívtam őtet Jézus nevében, akkor elkezdett mozorogni fölül, és elmesélte nekem, hogy addig pokolba volt lent. És mind elmondta nekem, hogy mit látott a pokolba, mit hallott a pokolba. Testvérek, és mind igaz, amit Jézus Krisztus mondott, én nem azért, hogy ez az ember mondta, én akkor is hittem, és akkor is tudom, hogy ez úgy van, de ő annak ellenére, hogy nem tudta, hogy nem olvasta a Bibliát, hogy mi van, ő mind elmondta nekem, és csak arról beszélt, amit Jézus Krisztus beszélt a pokolról. Úgyhogy azok a hírek és azok a új fantazmagóriák, amelyeket mostan a világba próbálnak beleilleszteni, hogy nincs pokol, testvérek, akkor ne higgyétek. Hazugság. Hogyha valaki azt mondja, hogy igazat mond, mikor azt mondja, hogy nincs pokol, akkor hazug volt, és hazug az nagyon nagy alázattal. Tudjátok, Jézus Krisztus, ő azért halt meg, hogy senkit közülünk a pokolba, a kárhozatra ne érjen el. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy elkárhoztasson téged. Jézus Krisztus szeret téged. És ha akarod tudni, hogy szeret téged, nézd a keresztre, nézd a Golgotára. Ott az ő kitárt karjai. Tudjátok, az nem a tehetetlenségnek, nem a gyengeségnek a helyzete, hanem a nagy szeretetnek, az a kitárt kapu, az a kitárt kar, az a szeretetnek a jele, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebből az igazságból nem lehet elvenni. Úgy, ahogy két oldala volt az Úr Jézus Krisztusnak, egyik oldalán elkárhozott az ember, a másik oldalán hozzáfordul. Úgy van ennek az igazságnak az a oldala, hogy van egy mennyország, van egy boldog hely, a boldogságnak a helye, ahol minden könny le lesz törölve, ahol minden fájdalom el lesz távolítva, ahol már nem lesz sírás, ahol nem lesz keseredés, ahol nem lesznek panaszok, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesznek betegségek, és ugyanúgy van ennek egy másik oldala, egy sötét oldala, hogyha valaki elfordul Jézus Krisztustól, akkor nincs többé megváltás. Mert egyszer és mind örökre meghalt Jézus Krisztus mi életünk, és van üdvösség. Halleluja. Amen. Így van. Ezt valljuk, és ezt hiszük. Ha világ meg fog fordulni, vagy felre fog állni, akkor is fogjuk hirdetni az igazság evangéliumát, és nem fogunk félni még akkor sem, ha meg fognak ölni bennünket, vagy akármit fognak velünk csinálni. Mert igazságot nem lehet megoldni. Igazságot csak tovább lehet küldeni. Elutasítani lehet. Tehát megölni igazságot nem lehet. Persze, a világ ezzel fenyeget. A világ fölmutassa a hatalmát, a tankokat, a géppisztolyokat, a robbantó anyagokat, a félelmetes dolgokat. De ha meghalunk magunknak, akkor csak idő kérdése, mikor valóban ez meg fog valósulni. És mi nem fogunk elmenni úgy, hogy ne látnánk Istennek dicsőségét. Akarod látni Isten dicsőségét? Ne félj! Ne félj! Azt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém van, drága árat fizettem érted, nem aranyat, nem ezüstöt, hanem drága fiam béli. Azt adta. A egyszülöttemet adtam, hogy az, ami tönkrement a te életedbe, az a bűzlő Jerikó, az, ami egyszerűen fogva tartott tégedet, hogy leomoltak a falak, az a leomlott életedet újra építem, azt mondja az Úr, az én fiamnak áldozata. És mi az, hogy a legfiatalabbnak, a fiúnak a árán, a kapuit fölépítem. Testvérek, ki az az első, az a alap, Ugye? Ki az a első? Hát a maga az Úr Jézus Krisztus. Ugye? És ő a mi testvérünk. Ő a legidősebb testvérünk. Tudod te azt, hogy Jézus Krisztus a te legidősebb testvére? A te bátyád. És mi vagyunk az ő öcséd. Mi vagyunk azok a legfiatalabbak. Mi, akik itt ülünk, akik ebben a korban, ebben az időben élünk. Mi vagyunk azok a legfiatalabbak. És neked is meg kell halnod arra, hogy fölépítsed a kapukat, hogy bemenjen ez a világ, hogy megmeneküljön ez a világ, hogy be tudjon menni Isten dicsőségébe. És te legfiatalabb testvérem, te testvérnőm, neked is meg kell halnod, hogy fölépítsed Isten kapuit, amelybe bevonul a király, bevonul ebbe a világba. Ha nem halsz meg önmagadnak, ha te büszke éned nem hal meg, akkor nem is épített fel a kapukat, csak ottan beszélsz, csak össze-visszaság van. És az emberek nem tudják, hogy merre kell menni. Azok tudják fölépíteni a kapukat, azok tudják megmutatni azt az utat, rámutatni Jézus Krisztusra, arra a kapura, arra az útra, akik meghaltak, és föladták életüket. Dicsőítem Istent, hogy életembe állított olyan testvéreket, akik nem kímélték életüket, akik nem szerették az ő testüket, nem szerették saját élvezeteiket, nem szerették saját kedvteléseiket, hanem halálra mentek, letették életüket Krisztus oltárára, és így megmutatták nekem, rámutattak Krisztusra, megnyitották, fölépítették a kapukat, és átmehettem ezen a kapun, és bemehettem Istennek dicsőségébe. Köszönöm, Uram, ezeket a testvéreket, ma is köszönöm ezt a te népedet, köszönöm ezeket az embereket, Uram, akiktől azt várod, hogy az ő életük árán, hogy fölépítsék ebbe a országba, és a szomszéd országban is, és a szomszéd országokban is fölépítsék, és rámutassanak arra a kapura, Jézus Krisztusra, aki által megmenekülhet ez a nép. Ó, milyen boldog lehetsz. Jött valaki, múlt héten, mert tudok egy újról, de neked meg kell hallod. Rám nézett olyan szemekkel, mondom, ezt komolyan gondolom. És el kell hinned, hogy most fogsz meghalni, és ne nézz olyan szemekkel rám, most fogsz meghalni, és téged most fog föltámasztani Jézus Krisztus. És akkor megértette. Elkezdett sírni, és azt mondja, itt vagyok Istenem. Megértette. És minden, ami tovább lesz, az csak a te kegyelmed lesz. Átadom életet. És úgy ment, olyan boldogan ment le, és ment az ő útján. Testvérek, a halál az a fizetés. Arra, hogy te rámutathass Jézus Krisztusra, hogy fölépítsed a Jerikó kapuit. Hogy fölépíthess azokat a kapukat, amelyre, ahol újra élet fog nyüzsögni. Ahol újra élet fog bevonulni. Ha szereted magadot, ha siránkozol magad fölött, ha panaszkodol, jaj, mennyire bántanak az el, mennyire, milyen kis fizetést adott rá az én főnököm. Egyszerűen fogsz panaszkodni, és elégedetlenkedni. Nem haltál meg. Nem haltál. Te csak beszélsz. Tudsz beszélni a halálról is, tudsz beszélni erről, amarról, de nem haltál. Csak azok építik föl azokat a kapukat, amelyen bevonul az élet a városba, ahol bevonul az élet az egyházakba. Csak azok építik fel ezeket a kapukat, akik meghalnak maguknak. És ezek azok a legfiatalabbak. A legfiatalabbak. Én vagyok, te vagy, és mi vagyunk. Ez a generáció. Mi vagyunk a legfiatalabbak. Testvérek, most megkérdezem. Készek vagyunk meghalni? Készek vagyunk annak értelmében meghalni önmagunknak. Letenni Krisztus oltárára a mi életünket. Készek vagyunk így meghalni magunknak, hogy ennek a árán fölépítsessük azokat a kapukat, amelyen bejutnak az emberek Isten országába. Akarjátok ezt? Ki ezt akarja? Emelj fel kezetet. Legyetek áldás. Dicsőség Istennek. Nagyon drágák voltak, kedvesek voltak. Dicsőség Istennek. Ne féljetek. Mikor már hallott az ember, akkor az már csak mosolyog. Annak lehet mondani, te szentelen, te így gondolsz magadról, ha így hall meg, akkor így hall. Mindvégig, testvéreink, meg kell hallani önmagunknak, hogy én Jézus Krisztusnak a dicsőségem. De tudjátok, ezt Jézus Krisztus nélkül nem lehet. Vannak emberek, akik akarnak, mégiscsak fel akarják építeni Jerikót. Minden félét megtesznek azért, és ki akarják kerülni Jézus Krisztus. Ki akarják kerülni Isten. És olvasok nektek valaki ilyenről. Nagyon érdekes lesz. Királyok könyve, 16. rész, 34. verse. És itt ez egy olyan vigyázat, testvérek, hogy ha valaki mégiscsak merészkednek Isten ellen, és más utat, mert azt mondják, sok út vezet Istenhez, és más úton akarná fölépíteni Jerikót, lássátok, itt van, abban a 34. versben, ez első királyok könyve 16:34. Ennek idején építi meg Bétélbeli helyi Jerikót. Az első szülött fiának, Abilánnak élete árán veti meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, amelyet szólt volt Józsué, a Nun fia által. Ezeknek az embereknek való meg kellett halni. Azért, mert elkerülték az életet. Maguk erejében, maguk látása szerint, maguk merészsége szerint elindultak, hogy fölépítsék azt, amit Isten megátkozott. Testvérek, ez a világ átok alatt van. És vigyázzatok, nincs senki másban üdvösség. Egyedül Jézus Krisztusban. És fognak nekünk kínálni üdvözítőt. Fognak, Antikrisztus fognak fölállítani. És azt mondják, népek, emberek, nézzétek! Nézzétek! Ez a ti üdvözítőtök. Ez a ti mesiástok. Föl fognak állítani, hamis mesiást. És tudjátok, mi lesz annak a jele? Ennek az embernek meg fognak halni az ő első szülöttje és a legfiatalabbik. Azért, mert merészkedett Isten ellen. Mert ő fogja akarni megváltani, ő fogja akarni fölépíteni azt, ami Isten átka alatt van. Jézus Krisztus magára vette azt a átkot. Értitek, testvérek? És nincs senki másba üdvösség. Egyedül Jézus Krisztusban. Halleluja. Hogyha nincs is másba bizalom, nincs más mesiás, nincs más üdvözítő, aki merne, és amely merne odaállni, hogy fölépíti, újraépíti ezt a világot. Egy a üdvözítő. Jézus Krisztus maga. Ő, mint elsőszülött, ő a üdvözültöknek az elsőszülöttje. És mink vagyunk az öcséi, mink vagyunk azok a legkisebbek. Halleluja. És mi leszünk azok, akik rámutatunk erre a kapura, mink fölépítsük a kapukat. Készek vagyunk, testvérek?
Amen.
Marek, kész vagy? Kész vagy. De akkor tudod, meg kell halni önmagunkat. Itt nem öngyilkosságról van szó, nem valami tömeggyilkosságról van szó, hanem meg kell halni a mi énünknek, a mi büszkeségünknek, a mi kívánságainknak, testünk kívánságainknak, jogainknak, és mind az, ahol kínlódunk naponta és hívogál, mert engem senki nem szeret. Te mindenkit szerethetsz. Ugye? Milyen csodálatos az, hogy ha engem senki nem is szeret, én mindenkit szeretek. Hát akkor nem is foglalkozok azzal. Csak azzal foglalkozok, hogy mindenkit szeressek. Így van. Akkor meg kell fordítani a fejünkbe a gondolkodást, levenni magunkról a figyelmet, és ráfordítani figyelmünket Jézus Krisztusra, és ő úgy szeretett bennünket, hogy még bűnbe voltunk, még ellenségei voltunk, még el voltunk tévedve, el voltunk távolodva, ő már akkor szeretett, mint ezünk elvágába se volt, hogy szeressük őt. Lássátok, milyen jó. És ha mi is így fogunk, ha bennünket most senki nem szeret, és mi elkezdünk mindenkit szeretni, testvérek, tudjátok, mi lesz? Bennünket is eljön az idő, hogy nagyon sokan fognak szeretni. Na, mert őt se senki nem szerette. És most mennyi követője van? Egy lövés nélkül meghódította az egész világot. És követik őtet milliók. És dicsérik őtet, mint mesiást, mint megváltó. Az Úr Jézus Krisztus. Halleluja! Én megkérlek benneteket, de nagyon kérlek rövid és hangos imában, hogy tudjuk rá áment mondani. Ha szlovákul, szlovákul, ha magyarul, magyarul. De rövid és hangos imában adjunk hálát azért, hogy ő adta meg az alapot, Jézus Krisztus az alap, és mi megíthassuk a ajtót, hogy ilyen nagy kegyelmet kaptunk. Imádkozzunk. Olyan csodálatos vagy, drága megváltó Jézus Krisztus, olyan rejtettek a te igazságaid, olyan rejtettek és ezeket a kincseket, Uram, azoknak adod, akik téged szeretnek. Ó, Uram, el vannak rejtve ezek a kincsek, a okosok és a bölcsek elől. Tehát ezeket a kincseket odaadtad a te kicsinyeidnek, a dedeknek, a kis öcséidnek. Köszönöm, Jézus, köszönöm, hogy ma is itt ezen a helyen a te drága lelked leszáll, hogy megnyitottad elménket, megnyitottad szívünket, és megismerhettünk téged, hogy te itt vagy. Köszönjük, hogy te tetted le az alapot ennek a templomnak, és hogy egymást, mint élő követ építhessük, mint élő templomban, amelyben ott lakozik az Atya. Ó, jöjjön Jézus a mi életünkbe, és hadd legyen a te dicsőséges jelenléted ott. Dicsőség neked. És mi akarunk menni, Úr Jézus. Meg akarunk először halni, és támasz föl bennünket, mint kis öcséidet, hogy új életre támadjunk. Úr Jézus, és a te nevedben mi kicsinyek fogunk menni, és fölépítsük a kapukat a halálnak a árán, hogy keresztre feszítsük önmagunkat, és már nem élünk már többé magunknak, hanem élsz bennünk te, Úr Jézus Krisztus. Ó, vegyél a te kezeidbe, és vezess, és tisztíts, és szabadíts, és a te drága lelkeddel pecsételj el a üdvösség napjára. Amen. Folytassuk imádját.